Miért omlott össze olyan gyorsan az óriási hatalmi felépítmény? Mi volt az az erő, ami azokat is szembefordította vele, akik egykor hittek benne? Hadd mondja el ezt Kopácsi Sándor, Budapest akkori rendőrfőkapitánya, akinek erről szóló vallomása már francia, német és sok más nyelven megjelent, könyvében is napvilágot látott.
Az 1956-os októberi forradalom 25. évfordulójáról barát és ellenség egyaránt megemlékezik. A hivatalos Magyarország a primitív sablont ismételgeti. Külföldről szervezték az ellenforradalmi összeesküvést, és a meglévő hibákat az írók és a Petőfi kör felnagyították. Mindenki előtt világos, hogy az 1956-os forradalom egy önérzetében mélyen megbántott nép elemi erejű felkelése volt az idegen zsarnokság, az orosz importárú szocializmus csőd tömege ellen. Abban mindenki egyetért, hogy bár a felkelés október 23-án robbant ki, de kezdete messzire nyúlik vissza. Hogyan kerül egy hithű kommunista, egy többszörösen kitüntetett partizán, Budapest rendőrfőkapitánya a forradalom oldalára? A saját életutam felel erre a kérdésre. Nagy Imre 1953. júniusi program beszédét a parlamentben hallgattam, mint országgyűlési képviselő. Az új, a pártzsargontól elütő hang és eszme magával ragadott. Ezzel az emberrel életre halálra szögeztem le magamban. A börtönből kiszabadultak elbeszélései ébresztették a gondolatot, hogy a bekövetkezett szörnyűségekért felelősek vagyunk, és tenni is kell valamit a kibontakozás érdekében. A következő évben Rákosi a Nagy Imre reformpolitikát megbuktatta, és a Szovjetunió 1956-os 20. kongresszusa után is görcsösen ragaszkodott a hatalomhoz. A megoldatlan kérdéseket már pártgyűléseken tárgyalták, s a sajtóban is jelentek meg bírálatok. Az írók bátor kiállása, a Petőfi kör izzó hangulatú gyűlései nem csak a fiatalságot és értelmiséget, de még a megfigyelőként kiküldött belügyi tiszteket is magukkal ragadták. A forró nyár Lengyelországban, Poznánban érlelte felkelésé az elkeseredést. Rákosi tesz nem a reformokra, hanem az erős kéz politikájához való visszatérésre ösztönözte. 400 ellenzéki személy letartóztatását készítette elő, és úgynevezett megelőző karhatalmi intézkedési terv kidolgozására értekezletre rendelte a belügyminisztérium és a honvédelmi minisztérium vezető tisztjeit. A belügyminisztériumi értekezleten az egyik miniszterhelyettes személyesen támadott azért, amiért 3 hónappal előbb egy rendőrségi pártértekezleten bírálni merészeltem Rákosit. Válaszomban utaltam, hogy véleményemet fenntartom, mert azóta a válság csak elmélyült. Az értekezet is azt igazolja, hogy a megoldást nem politikai, hanem karhatalmi síkon keresik. Én hű maradok eszméimhez. A szocializmus nem kerülhet szembe a tömegekkel. A dolgozó népet szolgálom, a népre tehát nem fogok lőni. Ezek után vártam az azonnali leváltást, de ez nem következett be. Több megyei rendőrkapitány hasonlóan szólalt fel. A Honvédelmi Minisztériumban a párhuzamos értekezleten a honvéd vezérkar több tábornoka is a népre nem lövünk álláspontot tette magáévá. A jelenlévő szovjet tanácsadók jelentése alapján látva, hogy a fegyveres erő nem áll egységesen Rákosi mögött, a szovjet vezetés más jelzéseket is figyelembe véve ejtette Rákosit, és a kettes számú lakályt Gerőt tették a helyébe. A személycsere sem oldotta meg a válságot, s így következett el október 23. Az egyetemisták által szervezett szimpátia tüntetés a Bem szobornál, amely a parlament előtt, majd a rádiónál folytatódott. A 16 pontba szedett népi követelést kívánták beolvasni a rádióba, amely egész Budapesten ismert volt, hiszen minden utcán kifüggesztették. Az AVH tüzet nyitott a tömegre. Ezzel a felkelés megkezdődött. Órák alatt a város különböző pontjain barikádokat építettek. A főkapitányság előtti barikád fiataljait rendőrein bekísérték az épületbe. Kihallgatások alkalmával meglepetéssel tapasztaltam, hogy a fiatalok közül jó néhányan a kommunista párt tagjai. Mikor megkérdeztem őket, hogy mit akarnak, azt felelték, hogy mi szabad Magyarországot akarunk, és én ezzel tökéletesen egyetértettem. De nem volt világos előttem, hogy akkor miért kerültem e fiatalokkal szemben a barikád másik oldalára. A szovjet csapatok beavatkozása csak elmérgesítette a helyzetet. A vezetés zűrzavarát mi sem jellemzi jobban, mint amikor parancsot kérve a belügyminisztertől azt a választ kaptam. Cselekedjék legjobb belátása szerint. Sikerült a felkelőkkel a konfrontációt elkerülni, és csak félreértésből került sor néhány esetben tűzváltásra. Ezt a politikát felismerve, valamint a forradalom előtti személyes magatartásom ismeretében, a hadsereg egyik ellenálló egységének vezetője, Némó kapitány néven hívott fel október 24-én, és találkozót ajánlott a felkelés vezetőivel. A kormány és a haditanács küldöttei 25-én reggel 9 órakor Váradi és Kovács honvéd vezérőrnagy jelenlétében a főkapitányságon találkoztak a felkelőkkel. A két pongrác testvér, Korvén közt, Angyal István a tűzoltó utcai csoport parancsnokaként beszélt a forradalmárok elképzeléseiről, a demokratikus reformok vágyáról, szabad választásokról és arról, hogy a foglyulejtett orosz páncélos katonákkal jól bánnak, a genfi egyezmény rendelkezéseit betartják. Követelték az orosz csapatok kivonását. De ez a nap, a forradalom véres csütörtöke sokkal drámaibb eseményeket is hozott. Az országház előtti téren nagy tömeg követelte Gerő távozását. Erre a fegyvertelen tüntető tömegre nyitottak tüzet az AVH-sok a parlamentet körülvevő épületek tetejéről. A vérengzés gyorsan terjedő hírére hamarosan a főkapitányságot is felháborodott tömeg vette körül. Követelték az ötágú csillag levételét és a szabadságharcosok kiengedését. Még néhány perccel előbb borzalommal szemléltem a nagyrészt nők és gyermekek hulláival megrakott tehergépkocsikat, amelyek a parlamenti vérengzés áldozatait szállították. Végig gondoltam múltamat, a jövő sorsomat, és határoztam. Történjen velem bármi, de ezt a véres Rubikont én nem tudom és nem fogom átlépni. Nem követem a pretoriánus gárdát, nem válok sem gyilkossá, sem hóhérrá. Egy székkel a kezemben lementem a térre, és arra felállva beszéltem a tüntetőkhöz. Kopácsi Sándor, Budapest rendőrfőkapitánya vagyok, és teljesíteni fogom kívánságaitat. Úgy hiszem, hogy mindannyian forradalmi rendet akarunk. Kérem, hogy jelöljenek ki egy öttagú küldöttséget, amely a politikai foglyokat kiválassza az őrizetbe vettek közül. De a közönséges bűnözőket gondolom, senki sem akarja szabadon engedni. Egy fél óra múlva a tüntető tömeg a kiszabadult foglyokkal együtt távozott, Vessen piros, éjjel kopási jelszót kiáltozva. A belügyminisztérium válasza gyorsan bekövetkezett. A rendőri telefonvonalakat és más kommunikációs összekötetést azonnal megszakították a főkapitánysággal. Ezzel deklarálták, hogy a forradalmi erők oldalán állónak tekintenek. A forradalom leverése után mindazok, akik a lelkiismeretük parancsát követve a népre nem lőttek, a börtönben kötöttek ki különböző ítéletekkel. 25 év telt el. Valamit elkezdtünk, amely ma nem csak kegyeletes megemlékezésű dátum, hanem nyitánya volt egy harcnak, amelynek negyed század alatt már követői vannak. Az idegen zsarnokságnak 56 adta az első megrázkódtatást. A prágai tavasz, a lengyel nyár, a magyar ősz és az afgán tél jelzi, hogy nincs megnyugvás, amíg az alapvető szabadság és materiális igények kielégítést nem nyernek. Talán a hajnal sincs beláthatatlan messzeségben, hiszen a félelmetesnek tűnő hadigépezet mögött is gondolkodó, és hiszem, hogy válsághelyzetben népükkel együttérző emberek ülnek.